Erős vár a mi Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket itt a város legrégebbi gimnáziumában, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Úgy gondoltam, hogy mielőtt elkezdjük, éneklünk, de meg is ki is tudnám vetíteni, de attól félek, hogyha átkattintok, nem fog megjelenni a PPT, mert ez egy okos tábla, és én valamit nem tudom, hogy hogy kell megkettőzni. Az előbb Áronnak sikerült, eltűnt, visszahoztam, de én félek, hogy még egyszer nem fogom. Úgyhogy az Urunk hála, hogy te táplálsz kezdetű éneket, azt gondolom, hogy ismerjük. Erre is gondoltam különben, hogy énekeljük. Urunk hála, hogy te táplálsz napról napra szüntelen, áldva légy, hogy minden új nap, új öröm, új kegyelem. De a szívünk vágyakozva azért sóhajt te felé. Engedd Jézus, megízlelnünk örök élet kenyerét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, mert te találkozásokat készítesz a számunkra. Mindenek előtt a veled való találkozást. És ebben a találkozásban, ennek az örömében az egymással való találkozást is elkészíted. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy itt lehetünk együtt ebben az ősi gimnáziumban, ahol a mindennapok során rengeteg fiatal fordul meg. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy hozzád úgy is fordulhatunk, hogy közben tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk a szolgálathoz, méltatlanok vagyunk, hogy kimondjuk a neved. Hálát adunk, Urunk, hogy te a kegyelem Istene vagy, és te mégis méltóvá tudsz minket tenni, és erőt tudsz adni, és elegendő bölcsességet, hogy téged szolgáljunk, hogy rólad beszéljünk. Téged kérünk, mennyei atyánk, hogy hadd könyörögjünk hozzád azzal az imádsággal, ami a diákok mindennapi imádsága itt a Kossuth gimnáziumban. Bölcsességnek, Atya, adj nekünk figyelmet, hogy híven tanuljuk oktató szavad. Boldogok, kik arra szüntelen figyelnek, mert a szép, igaz, jó mindig megmarad. Tiszta érzelemmel töltsd be szíveinket, hogy szeressük azt is, ki ellenünk. Áld meg iskolánkat, óvjad lépteinket, szeretetnek, Atya, légy, s maradj velünk. Amen. Néhány szóban szeretnék bemutatkozni. Bozorádi Ildikó vagyok, már ez elhangzott, én felvettem a férjemnek a nevét, eredetileg Fodor Ildikó vagyok, és Óbudáról származom. Tőzsgyökeres budapesti egyébként a család. A családnak nagy része, aztán mégiscsak a mennyei atya ide vezérelt bennünket. 15 éve lakunk Nyíregyházán. Engem 1999-ben szentelt fel Szebik Imre püspök úr az Óbudai Evangélikus Egyházközségben, ami az én lelki bölcsőm. És először Dunaharasztén kezdtük meg a szolgálatunkat, ott 7 évig voltunk. Ott elsősorban András szolgált, én a háttérben, a két nagyobbik fiunk akkor még kicsi fiú volt, most már felnőttek lettek, de azóta lett még két kisebb, úgyhogy még mindenféle. Tavaly még mindegyik intézményrendszerben találtunk saját gyereket, mert tavaly még volt óvodás, általános iskolás, gimnazista és egyetemista, de most már annyi, hogy a gimnázium az kiesett, mert két egyetemistánk lett. Egy általános iskolásunk van, még egy 8-os, meg egy 6 évesünk itt a szemközti Túróci evangélikus óvodában. Jó. A legnagyobb 22 éves ő András, Debreceni Egyetemre jár szlavisztika szakra, hát orosz-lengyel tanul, most ilyenkor mindenki néz egy nagyot, hogy pont most, de ő hamarabb kezdte, mint hogy bármi történt volna. Egy kicsit kacskaringósan vezette az út, de nagyon-nagyon szereti, és nagyon, nagyon szépen halad, nagyon sokat tanul. Van egy Péterünk, ő szintén Debrecenben jár, ő most kezdte járműmérnök. Ő elektromos autókkal szeretne foglalkozni. Van egy Ábel nevű fiunk, nekem vannak székely gyökereim, majd erről fogok néhány mondatot mondani. Innen jött a harmadik név, Ábel. András ugye a férjem, az én édesapám is András volt egyébként. Pétert valahogy a nagypapák találták, hogy olyan szép ez a Péter név. Ábelt a nagyok meg így közösen, hogy a székely gyökerek. Szóval Ábel a székely gyökerek után lett Ábel, ő 8-os az Ötvös gyakorlóiskolában. Az Ötvös József gyakorlóiskola az a Nyíregyházi Egyetemnek a gyakorlóiskolája. És van egy Illésünk, az Illést pedig a három báty meg, hát mi ketten is azért beleszóltunk, de így lett Illésünk. Nagyon érdekes, mert Péter a járműmérnök és Illés a 6 évesünk, ők egy napon születtek, augusztus 14-én, mind a ketten szőkék és kékszeműek. A másik kettő pedig barna, vöröses barna és barna szemű, úgyhogy ez egy ilyen különlegesség a mi családunknak. Erős vár a mi Istenünk. Úgyhogy két Budapesten született gyermek után van két Nyíregyházán született gyermekünk, és én több oldalról is nagyon szeretem ezt az iskolát, egyrészt azért, mert 2007 óta vagyok én itt iskolalelkész, ott született azért gyermek, egy-két év mindig volt, ami kimaradt és helyettesítettek engem, de a két nagyobbik fiam is itt érettségizett, és nagyon, nagyon jó otthonuk volt ez nekik minden tekintetben. Tehát 2007-ben, amikor ide kerültünk, azért azt elmondom, hogy kerültem én ide, mert én amikor kikerültem a teológiáról, akkor mindenféle szolgálatot szívesen vállaltam, kivéve az ifjúsággal való munkálkodást. Nagyon féltem tőle. Úgy gondoltam, hogy megesznek engem. Nem tudok olyat mondani, amire tudnak figyelni. Nem lesz hiteles, nem érdekli őket. Nagyon-nagyon nehezen gondoltam, vagy nehéz szívvel gondoltam erre a szolgálatra magam részéről, mert én azért nyilván én magam is jártam ifjúsági órára, láttam olyanokat, akik ifjúsági órát tartanak, és én úgy gondoltam, hogy erre totálisan alkalmatlan leszek erre a feladatra. És amikor mi költöztünk 2007-ben, és már Andrást hívta meg a gyülekezet, a férjemet, az Emmaus evangélikus gyülekezet hívta meg lelkészének, akkor nekem úgy tűnt, hogy én diakóniai munkában leszek majd félállásban, még a gyerekek nem olyan nagyok, jó lesz az úgy. Költöztünk már, püspök úr telefonál, Fabinyi Tamás, hogy akkor innen elment az iskola lelkész, aki két évig volt itt, és mindenképpen ide kell jönni, mondtam, hogy biztos, hogy nem, nagyon szépen kérem a megértést, de ezt én nem tudom vállalni jó szívvel. Másnap újra hív püspök úr, nincs más megoldás, csak te. Ez körülbelül 3-4 alkalommal már szégyeltem magam. És akkor a férjem mondta, hogy a püspöknek nem lehet ennyiszer nemet mondani. És én így kerültem a Kossuth gimnáziumba, nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát nekem nagyon nehéz volt lelkileg, és rögtön egy 12-es osztályba mentem be. Volt, akinek a lába, nyilván ott provokáltak, és az elején a lába fent volt az asztalon, nemzeti sport a kézben. Ráadásul ez nem, persze ez 15 éve volt, akkor még mindig visszafogottabbak voltak egyébként a gyerekek, de nekem ez nagyon, nagyon nagy kihívás volt. Ami nagy segítség volt, hogy az iskola igazgatója, Babic Gyöngyi, nem tudom, ki ismeri Gyöngyit, ő most ment egyébként nyugdíjba, majd erről mutatok képeket is, meg hát nagyon sok minden történt. Ő 23 évig volt ennek az iskolának az igazgatója. Ő ősi evangélikus, nyíregyházi Tirpák családból származik. A szülei hihetetlen komoly hívő, nagyon kedves emberek voltak, és ő maga a szívügyének tekintette a Kossuth gimnáziumnak a mindenét. Tehát itt majd megmutatom a nagy felújításokat, ő mindent beletett, mondta is az új igazgatónak, hogy egyet kíván, hogy azért a családjára jobban figyeljen, mint ahogy ő tette, mert rengeteg plusz időt töltött ő itt. És ő nagyon, nagyon sokat segített nekem, és mi itt a 15 év alatt nagyon összefortunk egy csapattá. És azért ez egy óriási nagy áldás, hogyha az iskola igazgató és az iskola lelkész együtt tud dolgozni. Ez mindennek az alapja. Nem irigylem azokat a kollégáimat, akik átvett egyházi iskolákban kezdik meg a szolgálatot, ahol mindenkinek minden ismeretlen, nem is feltétlenül elkötelezett ott sok mindenki. Tehát én azt gondolom, hogy nekem nagyon nagy segítség volt ő. És hát aztán lassan kezdtük megszokni egymást a gyerekekkel is, aztán nyilván a kollégák, ők nagyon rendesek voltak, az első perctől kezdve különben nagyon nyitottak. Hát aztán összeszoktunk, és amikor a második gyermek született, és akkor vissza, nem, az első, van már mint a nyíregyházi első, tehát összesen a harmadik, csak itt, az itteni várandóságom az első volt, és vissza kellett jönni, akkor úgy gondolkodtam, hogy biztos-e. De úgy éreztem, hogy várnak vissza, és akkor ez így az otthonom már lett. Nyilván az alatt rengeteg mindenki elment nyugdíjba, változások jöttek, és kialakult egy olyan jó rendszer, hogy mi a két igazgató helyettessel hihetetlenül szoros, hát baráti viszonyban is vagyunk, de nagyon jó munkatársi viszonyban. Megint kezdi a közalkodást, hát majd megpróbálom időben, ha oda jutok visszavarázsolni, vagy legfőjebb Árontól kérek egy kis telefonos segítséget. És mert hogy ő neki ugye van ilyen jellegű végzettsége is. De nekem is kénytelen voltam valamit itt kitalálni, mert olyan ügyesek a gyerekek, meg ők meg is tanítják az embert. Mert hogy van nálunk például média informatika tagozat is, meg van természettudományos, meg nyelvi tagozat. És hát visszatérve az iskolának a rendjére, én szerintem itt ha már itt tartok, hogy milyen a gimnáziumi lét, én ezt most megmutatom, és akkor lehet, hogy egészen visszamegyek majd a gyökerekhez, az saját személyes élet. Hát itt van a főbejárat, ahol bejöttünk. Nagyon-nagyon szép az épület. Azért azt tudni kell róla, hogy nem tudom, majd Kovács László Attila fog erről beszélni, meg lehet, hogy már hallottak a testvérek arról, hogy itt a városnak az alapítása az, itt ősi evangélikusok voltak, akik épp felépítették ezt a várost, és a szívügyük az volt, hogy a gyerekeiknek hitet és tudást adjanak. Felépült a templom, annak az építéséről biztos, hogy igazgató lelkész úr fog beszélni, mert az is egy kaland, nagyon-nagyon izgalmas történet. Döbbenetes, hogy mit tudtak az eleink véghez vinni. És ahogy felépült a templom, úgy már is 1806-ban az iskolának az alapjai, ezt úgy hívták akkor, hogy professzori iskola, így nézett ki, felhúzták az őseink, hogy a gyerekeiknek meglegyen a méltóképpen a hitbeli tudáshoz szükséges alap. És ez tényleg az alap volt, hogy olyan tanárok tanítsanak, akik hívő emberek, akik a mindennapjaink során élik meg az Istennel való személyes kapcsolatukat, és hát szépen növekedett a város. Dr. Bánszky István, ő volt az igazgató, nyilván rengeteg mindent lehetne az iskola történetéről beszélni, de nem akarok erről annyira hosszan beszélni. De azt szeretném elmondani, hogy amikor az államosítás volt, akkor a mi iskolánk is kikerült természetesen, vagy hát sajnos inkább, az egyház kezei közül, és így iskolaként működött tovább, tehát nem ugyanaz volt a helyzet, mint a Fasori gimnáziumban, ahol egy egészen másik intézmény, állami intézmény volt, hanem ez iskola volt. De hát nagyon-nagyon kommunista iskolává vált. Méghozzá lett neki egy, ami egyébként önmagában nem lenne baj, de egy ilyen szakképzési ágazata is. És hát működött, jó híre volt. Aztán egyre jobb híre lett, és akkor egy erős gimnázium lett, egy erős állami gimnázium a rendszerváltás előtt. De hát ugye, amikor 1989-ben elkezdte a Fasor a működését. Én egyébként oda jártam, mi a második kezdő évfolyam voltunk annak idején. Akkor a vidéki városainkban is felmerült az igény és a vágy arra, hogy az egyházi iskoláink visszakerüljenek. És ezek óriási nagy csatározások voltak. Apostolom volt akkor itt az esperes, Szebik Imre püspök úrral nagyon sokat küzdöttek és dolgoztak azért, hogy újra milyen lehessen. Erről igazgató lelkész úr fog beszélni, csak említés szintjén mondom, most hogy a...
Nyugodtan mondja, mert ő sem fog tudni.
Minden. Jó, csak hogy a túróti, azt tetszene-e tudni, az a templommal szemben van. Az volt régen a kommunista, régességen az is az evangélikus egyházé volt. Aztán a kommunista időszak alatt az volt a Kodály zeneiskola, hogyha többen hallhatták a Kanténusz kórusnak a nevét, ami nagyon-nagyon híres, világhírű, ott működött. Egyébként az én férjem András is odajárt, meg sógornőim is odajártak a Kodályba, énekeltek, rengeteget utaztak. Ott a karnagy, aki még a mai napig is dolgozik, Szabó Dénes, ő egyébként református lelkész gyermek, és szíve lelke benne, ezért az ügyért égett. És amikor visszakerült, vagy hát szóba került, hogy visszakerül a túróci az egyház kezébe, akkor nyilván kellett egy olyan megoldást találni, hogy közben a Kodálynak a színvonala az megmaradhasson egy nagyon jó helyen, és egy sokkal, az ő számukra egy sokkal megfelelőbb iskolát épített egyébként az akkori szocialista városvezetés, Csabai Lászlóni polgármester. Egyébként ő a nehéz időkben sem volt ellenére az egyházunknak, sőt, nagyon sok mindenben az ő erejéhez, meg lehetőségeikhez képest támogatta, és azonnal megoldotta, hogy nekik épített a város egy nagyszerű általános iskolát. A körúton van, nem tudom, hogy arra eljutnak-e majd, egy modern, hatalmas koncertteremmel. Tehát ők bőségesen, sőt, jobban lettek kárpótolva. És akkor a Túróci is visszakerült, vagyis hát az evangélikus általános iskola majd később felvette a Túróci nevet az egyház kezébe, felmerült az igény rögtön, hogy óvoda is kellene, és az óvoda pedig itt a gimnázium főbejáratával, megmutatom majd, ha kimegyünk, kicsit sőjen szembe ott van az evangélikus óvoda, ők szervezetileg egy egységet alkotnak. Majd hát erről mondok egy pár mondatot, mert nagyon érdekes dolog, hogy a Túróci általános iskola és óvoda, illetve óvoda és általános iskola, ennek nagyon hosszú neve van, mert két tanítási nyelvű iskoláról van szó, ők a gyülekezet fenntartásában vannak. Tehát a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség gondoskodik az ő mindennapjaikról. Még a mi gimnáziumunk, illetve a Luther Kollégium országos fenntartású intézmény, és bár a maga az épület az az egyházközségé, de a fenntartás az az országos egyházé, nem, ez egy érdekes dolog, és nem is mindig könnyíti meg sok szempontból a helyzetet. Volt itt már nagyon sok próbálkozás, meg levegőben van mindig esetleg valamiféle integráció, ha nem is teljesen, de valahogy mégis össze kellene dolgozni. No, lényeg az, hogy amikor 92-ben visszakerült, most 30 éves jubileumunkat ünnepeljük, ebben az évben készül is egy szép évkönyv, akkor Bánszki István igazgató úr lett a gimnázium igazgatója, aki a Nyíregyházi Egyetemen, akkor még főiskola volt, a magyar-francia tanszék vezetője volt, és egy nagyon komoly evangélikus férfiú, aki gondolkodott, biztos vagyok benne, hogy imádkozott, és elvállalta az igazgatói tisztet. És számomra azért is nagyon kedves, mert én amikor ide kerültem, már nem ő volt az igazgató, viszont ő volt az én érettségi elnököm a fasorban. Tehát ez utólag derült ki számomra, hogy kicsi a világ, és hát nyilván az evangélikus egyházunk még kisebb, de hogy az én volt osztálytársaim, akik franciát tanultak, én latint tanultam, de ők úgy emlékeztek vissza, hogy ők annyira rettegtek, mert hogy a nagy francia tanár fogja majd érettségi elnökként őket vizsgáztatni, és hogy mi lesz. De hát egy csupa szeretet, egy igazi igazgató úr volt ő, magas, szikár, és hát két éve ment el, Covid alatt temettük, és nagyon szeretett felesége, nem sokkal előtte is, aztán ő utána ment. de még az utolsó pillanatban is eljött az iskolai ünnepekre, és franciául, majd rögtön fordítva magyarul verseket idézve köszöntött mindenkit, úgyhogy egy nagyon különleges ember volt Bánszky István, dr. Bánszky István.
Hány éves van?
Hát ő 90-hez volt közel, ha nem lépte át, most ezt így hirtelen nem tudom. Idős, nagyon idős volt, de itt lakott közel az iskolához, és hihetetlen szellemi frissességben, de amikor utoljára meglátogattuk, nem sokkal halála előtt már ott érezni lehetett, hogy volt egy, nem felejtem el, majd mindjárt folytatom, csak bennem nagyon megmaradt, egy megszáradt rózsa egy vázában. Nagyon szerette Judit, a felesége, a rózsákat, a virágokat. És azt még ő vágta le, mielőtt meghalt, ő váratlanul halt meg, és eltette igazgató úr. És akkor, amikor megkérdeztem, de hogy van igazgató úr, akkor azt mondta, hogy nézze meg a vázát, ahogy az a virágot, úgy hervadok el, mert nekem már az én Juditkám, ő nagyon-nagyon hiányzik. Hát most bemutatom igazgatónőt, Babic Gyöngyit, aki most, mert ez már éppen annak a pillanata, hogy püspök urat felismerjük, és volt most júniusban egy olyan pedagógus nap, amikor meghívtuk Fabinyi Tamás püspök urat, hogy valahogy összekössük igazgatónőnek a búcsúztatásával is, meg mégis a pedagógusok köszöntésével. Régen voltunk úgy együtt, végre lehetett jobban rendezvényeket szervezni. És akkor én őt azért is tettem ide, hogy lássuk, hogy ő Gyöngyi. Hát ez a mi kis kórusunk, egyelőre csak egy töredék. Azért vetítettem be, ugyanezen az alkalmon volt, mert indult az országos egyháznak, ugye, aki a mi fenntartunk, egy olyan programja tavaly, aminek én nagyon megörültem, hogy az egyházi iskolák tantervében, az ének tanításban benne van az, hogy a korál énekeket nyilván tanítani kell bizonyos számban, alapénekeket megtanulunk, nyilván áhítaton is énekeljük. Mindjárt elmondom a rendjét is egy egyházi iskolának, egyébként a heti rendjét. Viszont a keresztény könnyű zenére, az ifjúsági zenére annyira talán nem kerül hangsúly, és hogyha az iskola lelkész mellett nincs olyan, aki, vagy ő maga nem egy olyan zenész alkat, akkor úgy nem is kerül előtérbe, vagy nagyon nehéz megmozgatni. És akkor indult egy ilyen roadshow, a Közel zenekar jött el hozzánk, itt a nagy templomban játszottak mindenféle zarándokénekes éneket, és elindult az a program, amiben azzal kerestek fel bennünket, hogy az iskola lelkész legyen az összekötő, vagy valaki az iskolában, hát én vagyok itt, és adnak nekünk egy mentortanárt, egy hívő mentortanárt a gyülekezetben keresnek, aki segíti a zenei fejlődésünket, és a kifejezetten zarándokének, keresztény könnyű zenei énekeket tanulunk. Így lett nekünk Vecán Emese, egyébként lehet, hogy elhangzott már a neve, Vecán László itt az egyházmegyei felügyelő, az ő felesége a gyülekezeti felügyelő Lola, és az ő unokahúg Emese, aki cselló tanár, egy 30-as éveiben járó, és mi őt kaptuk itt, pont ő nincs rajta, meg még jó néhányan hiányoztak, csak ezt találtam hirtelen, ezt a képet, mert fuvoláznak, zongoráznak, énekelnek, ez a kisfiú, ő 11-es, már elég nagy fiú, ő viszont kántor is, már a negyedik fóti nyári tanfolyamot tölti, és ő az iskolánk kántora, úgyhogy ez nekem egy óriási öröm, nagyon kevesen mondhatják el evangélikus gimnáziumban, hogy van saját diák kántoruk, gyönyörűen játszik az orgonán, ő viszi az összes nagy ünnepet, és így igazgató lelkész urat mentesítjük, tehát hogyha ő jön, akkor mint lelkipásztor lehet jelen, mert ő szokott egyébként bennünket kísérni, hiszen ő kiváló orgonaművész, meg hát ő teológiai tanár és igazgató lelkész. Kolléganőmmel sok mindent csinálunk, csak hogy van egy ilyen jó kis zenei projekt. Aztán kis életképeket mondok. Mi olyan iskola vagyunk, akiknek a pedagógiai programjában benne van az, hogy olyan gyerekeket is várunk, akik látássérültek, hallássérültek, mozgásukban korlátozottak, Sőt, de ez nem csak nálunk van már így, autista gyermekek is bizonyos szinten, akik tudnak nyilvánvaló a közösséggel, tehát erre nagyon komoly szakvéleménnyel érkeznek ezek a gyerekek, a szakemberek jóvá hagyják, hogy jöhet közösségbe, de speciális odafigyelést igényelnek. Nekünk már több nem látó gyermekünk, vagy gyengén látó gyermekünk volt. Volt egy leányunk, Alexandra, aki azóta már pszichológus Svájcban, és hegyet mászik, egyáltalán nem látott, úgy került hozzánk. És úgy nézett ki az anyukája, és azt gondolta, hogy itt mindennek vége van. Kristóf, ő 2 éve érettség, nem idén, hanem előtte érettségizett, hát most már több mint 1 éve érettségizett nálunk. Ővel egy nagyon sokat beszélgettem, református, 4. korában kezdte el fokozatosan elveszíteni a látását. És elmondta nekem a személyes beszélgetések során, hogy az édesanyja mindig egyre nagyobb betűkkel írta ki a tanulnivalót. És valahogy tolta maga előtt ő is, hogy nem létezik, hogy ez bekövetkezik, és bekövetkezett, fényeket lát, árnyékot, fényt. Egyetemen van, Debrecenben történész szakon, fantasztikus, jó memóriája van. És az előbb a kolléganő, aki ott állt a szélen, ő például elvégzett egy olyan tanfolyamot, ami ő nagyon ügyes az ilyen technikai dolgokban, mert ugye ők gyakorlatilag számítógép segítségével tudnak mindent csinálni, tanulni, írni, olvasni, hallgatni mindent, de hihetetlenül ügyesen kezelik. Ebben egyébként óriási segítség a mi egyházunknak a Stélu és a Sérius program, amire a diákok pályázhatnak. A Sérius olyan, ahol nagyon jó, nem is annyira, de jó tanuló, de nagyon erős evangélikus elköteleződéssel rendelkező diákok, és konkrét célokkal adhatják be a pályázatot. A Stélu pedig nem feltétlenül evangélikus, de evangélikus gimnáziumban tanuló diákok számára a tanulásukat segítő eszközök beszerzésére. És őnek így lett egy szuper laptopja a Stélu pályázat segítségével, de voltak egyébként ügyes, nagycsaládos Vívó gyerekeink, akik Vívó felszerelést tudtak vásárolni, tehát nagyon-nagyon jó ez a program, és nekünk nagyon nagy segítség. Szokott lenni ilyen kutyás érzékenyítés, úgy szokták mondani ezt manapság. Ugye ő vakvezető kutyával érkezett, Anna, ő is a mi diákunk volt, ő már jó régen, de nagyon szépen feltalálja magát a mindennapok során. És döbbenetes különben, amit megtapasztalunk, nekem most egy olyan gyermekem volt itt, aki tavaly idén érettségizett, aki autista volt, Anna. És az osztálytársai, ahogyan felnőttek a feladathoz, hogy valami hihetetlen, ügyesen, szeretettel, de mégis olyan rendszerben tudták kordában tartani Annát is, akinek eszébe jutott néha órán felugrani, kimenni a WC-re, hogy ezt nem lehet, tehát hogy nem csinálhatja. És érdekes, hogy ő nagyon jól tudta egyébként, hogy hol vannak a korlátai, de hogyha nem mondtuk meg neki, akkor én mondjuk simán ráhagytam, mert hogy hittamból is érettségizett fakultáción, hogy jól van, menjél Anna, és akkor a gyerekek szóltak, hogy de tanárnő, ne engedjük ki, mert elromlik. És tényleg annyira ügyesen ráérettek, hogy tehát tanulni se tudták volna ezt jobban. Kristóffal kapcsolatban is hasonló, hogy azonnal ott volt 2-3 olyan gyerek, akik bármikor, bármilyen helyzetben, de nem úgy, hogy túlpátyolgatták, hanem megtanították közlekedni, megtanították segítséget kérni, és megtanították, hogy hogyan lehet, hát ez nagy kaland volt neki még a kollégiumtól idáig eljönni, hogy egyáltalán legyen elég bátorsága, mert hogy meg tudja ezt csinálni. Szóval nagyon-nagyon kellett őt biztatni, de egy hihetetlenül aranyos fiú, nagyon jó gondolkodással, remek beszélgető társ volt. Ő vele rendszeresen, hetente mindig találkoztunk. Hát hagyománya az iskolának, ez most teljesen friss kép, hogy a bejövő diákjainkkal elmegyünk 2 napra ilyen közösségépítő csendes napokra.
A Covid alatt két alkalommal csak helyi tudtunk csinálni, hogy ilyen nem ott alvósat. Viszont most elmentünk, de ilyen még nem volt, hogy rettenetesen sokan lettünk, aminek nagyon örülünk, mert 5 osztályt tudtunk indítani. 160 új diákkal indultunk neki. És akivel együtt énekeltem, ott kolléganő, mi ketten vagyunk az örökös tagjai ennek a tábornak. Ez mindig augusztus utolsó napjaiban van, és ez egyfajta nyilván egymás megismerése, ugyanakkor pedig a másik cél az, hogy a lelki dolgokkal is kezdjék tanulni, hogy ők egy evangélikus iskolába jöttek. Mert hogy a mi gyerekeinknek a nagy része nem egyházi háttérből érkezik hozzánk. Nagyon más a helyzet, mint egy budapesti evangélikus gimnáziumban, ahol a protestáns értelmiségnek az utódai elsősorban ők jelennek meg. Ugyan nyilván ott is van más, mert jól tudom, tehát, hogy kisebb településekről is jöttek, de itt inkább az a jellemző, hogy a vidéki, tehát egészen a Szabolcs-Szatmár megyéből, sőt még Hajdúból is jönnek át hozzánk. Nagyon sokan bejárósok különben, buszoznak rengeteget, vannak akik a kollégiumban laknak, ami azért nem annyira örömteli dolog, hogy nagyon kevés maga az evangélikus. Tehát minket tulajdonképpen a reformátusok, lehet ilyen csúnyát mondani, hogy tartanak fenn, mert hogy ők vannak a legtöbben. De hát ez ugye államegyházközi megállapodás, hogy az evangélikus oktatásrendszer, de nem csak az evangélikus, de mi különösen is nyitottak vagyunk arra, hogy várjuk a nem evangélikusokat is. De hát itt tényleg főleg nem evangélikusok vannak, 10% körülbelül az evangélikusoknak az aránya. Ezen a két napon kirándulunk, megvan az állandó program, Szabolcs településre megyünk, egy remek hely, ahol egy ilyen hagyományőrző programon veszünk részt. Itt a Szabolcsban van egy földvár, és itt lehet látni a fiatalokat, ahogy sétálnak ott, és keresik a kincset, mert feladatot kaptak. Ez pedig szintén egy gyönyörű hely, erre csak úgy azért is mondom, mert érdemes családdal elmenni kirándulni. Ez pedig Pálháza, és Rostallóig felvisz egy ilyen csodálatos kis vasút, és az Emplénben lehet remek kiránduló helyeket találni, bár nagy izgalommal mentünk most, mert az egyik 9-es osztályfőnök mondja, hogy na akkor mindjárt indulunk, igaz? Hát mondom, mindjárt indulunk, de tudod velem, mi történt? 2 nappal ezelőtt voltunk a családdal. Mentünk fel, egyszer csak jönnek le a családok, hogy menjünk gyorsan, mert medvét láttak. És bizony azt mondja, hogy utána őknek hallották a medvét, úgyhogy úgy szaladtak lefelé, és akkor kérdeztem, hogy biztos-e, hogy akkor mi ezt a hegyet célba vegyük 160 diákkal, de azzal nyugtattak, hogy olyan lentre, amire mi megyünk, mi csak egy kis tanösvénye megyünk, biztos nem jön a medve. Úgyhogy ennek reményében tényleg nem találkoztunk medvével, de túl vagyunk már ezen a kiránduláson. Úgyhogy 160 gyerekkel nagyon izgalmas volt. Ezt azért vágtam be ezt a képet, mert mindenfélével próbálkozunk, mindenféle versenyben benne vagyunk a diákokkal. Nem olyan régen a Facebookra Püspök úr kitette, hogy evangélikus who is who, evangélikus ki kicsoda, találjuk ki, hogy kit látunk a képen. Hát most én is ezt kérdezem, hogy felismerik-e a testvérek, igen. Háfenser Károly, doktor. Volt egy nagyon érdekes verseny tavaly, az Élet kenyere, ez volt a címe, nem tudom, hogy hallott-e valaki róla, az evangélikus sajtóban ennek aztán híre volt. Ez egy olyan verseny volt, amit középiskolások számára írtak ki, és ez volt az ilyen hétköznapi neve, hogy úrvacsora verseny. És akkor természetesen mindenki viccesen arra gondolt, hogy most ki tud gyorsabban ostját enni, vagy mit ennek a lényege. Hát ennél sokkal komolyabb volt. Mi már az év elején, tavaly előtt év végén megkaptuk azt az írásos ajánlott irodalmat, amit az úrvacsora története, keletkezése, szentírási odaélő szakaszok kellett tanulmányoznunk, és ehhez 4 gyermeket kiállítanunk. és az elején filmet kellett készítenünk, azt most nem hoztam el, nagyon, nagyon jó kis film lett szerintem, amit csináltunk, és az volt a lényeg, hogy a Grillu széknak az Úrvacsora dala, az Egy darab ostya című éneket kellett felhasználnunk ehhez a videóhoz, azt megcsináltuk. Aztán volt egy ilyen online verseny ezekből ez nagyon nehéz volt, rettenetesen nehéz az Úrvacsora témáját érintő kérdésekben. És utána pedig történt, kellett készítenünk a Da Vinci kép alapján az utolsó vacsorát megjelenítve, teljesen saját fantáziával kitalálva a gyerekek is legyenek rajta, úgyhogy mi a szép dísztermünkbe beültettük a igazgatót, a legidősebb evangélikus tanárt, legfiatalabb evangélikus tanárt, a diákokat, és beállítottuk, nagyon jó lett ez a kép. És aztán még volt az Ülői 24 szám alatt egy nagy záró verseny márciusban, és az én kis tündéreim négyen, ők másodikok lettek, és csak a Deák tér előzött meg bennünket, hogy rettenetesen örültünk. Itt vannak, hát ő a kántor uram, ő azért mindenben benne van, értelmes is, ügyes is, meg lelkes is. Ő pedig, azért mutatom, ő Mikolt, ő a Malik Péter tegnap itt volt, igaz? Ő szolgált, az ő unokahuga, Malik Péter felesége, testvérének a kislánya, tehát Györfi Mihály tisztelendő úrnak az unokája Mikolt, Kovács Mikolt, ő az én 11-esem, egy szintén egy tüneményes, aranyos, ügyes kislány. Itt dolgoznak ők nagyon erősen, mindenkinek vannak evangélikus gyökerei, Herpai Gabit, János, te emlékszel ő rá, ő kicsit olyan, Gábor, igen, az ő kislánya Dóri, Ügyet Péter, Mikolt, ő pedig a Szokol Kristóf, a mi gyülekezetünk gyermeke, mindenki ősi evangélikus, és itt dolgoznak nagyon kis értelmesen, ügyesen. Hát mi ebben a gimnáziumban együtt dolgozunk a sógornőmmel, András férjemnek a nővérével, Zsuzsával, aki szintén, tehát ő az elsődleges hittanár, én iskolalelkész vagyok, van néhány órán, de főleg neki van órája, és neki osztálya is van, most érettségiztek, ezt azért tettük bele, mert ez egy torta, amit ott a szülők úgy gondoltak, hogy családi napot tartottunk, hogy az osztályfőnökhöz illő családi tortát, vagy családi napos tortát csináltak. Akkor még tizedikesek, most ballagtak ezek a gyermekek. A mi gimnáziumunkban, és akkor ez így a rendjét mondom, áhítat minden hétfőn van. Átadtuk a túrócinak a reggeli időpontot, meg a mi gyerekeink sokan vidékről jönnek, ezért mi azzal zárjuk a hétfőt, és így kezdjük a hetet, úgyhogy nekünk hétfőn az utolsó órában van a nagy templomban az áhítatunk. Ha már nagyon hideg van, mert ezek a gyermekek már nem tudnak rendesen felöltözni, meg nem is készítenek olyan meleg kabátokat, akkor a díszteremben vagyunk, és hát hála vagy nem hála, nekünk mondjuk korábban volt már mindenféle informatikai segítségünk, nem a Covid hozta ezt, ki tudjuk vetíteni a termekben az áhítatot, úgyhogy úgy szoktunk lenni, hogy fent elfér úgy 200 diák, és a többiek az osztályteremben felügyelet mellett nézik az áhítatot. Most összesen 605 diákunk van. Hát most már növekedtünk, 45 körül vagyunk a uralókkal együtt. Hitoktatók, és akkor azt mondom is, evangélikusok ketten vagyunk, de Zsuzsa viszi főleg, mivel nincs is sok evangélikusunk. És akkor ezen kívül van római katolikus, görög katolikus, református. Olyan gyerekek, akik nem egyik felekezetes sem tartoznak, baptista, adventista, vagy nincs megkeresztelve. Mert ugye mi felvehetünk, nem csak mi, hanem ez is egy megállapodás, az evangélikus egyház vállalta, hogy felvesz nem megkeresztelt gyermeket is, azzal az igénnyel és vággyal, egyrészt azzal a kötelezettséggel, hogy ő tudomásul veszi, ott a szülő aláírja, hogy hittanórára kell járni, ezzel nem szokott baj lenni, és azzal a vággyal, hogy egyszer csak majd a keresztség szentségében részesül.
Egyébként, bocsos, mert közben én a kérdezek, a misszió szempontból izgat még minket a dolog,
hogy évente körülbelül hány keresztelő vagy konfirmáció adódik?
A keresztelő az nagyon, nagyon az nem sok, mert azért nem sok a megkereszteletlen gyerek. Van most nekem egy függőben, egy most végzett 12-essel, volt néhány, de ez tényleg nem jelentős, mert azért olyan sok nincs megkereszteletlenül. Inkább az a jellemző, hogy nincsen gyülekezeti kapcsolat. De nem csak az evangélikusoknál, hanem a többieknél is. Ahol igazából az a Szent Imre a katolikus, hogy ott ők tudnak meríteni egy hatalmas edényből, és ott rengeteg olyan kerül be, akik alapvetően ősi katolikus család, akiknek természetes, hogy úgy folytatják. Nekünk egészen más a közegünk. Református középiskola nincs a városban, csak csendben mondom, ez nekünk egyelőre nagyon jó. Mert azért mi vagyunk, akikhez ők jönnek. Minden új tanárfogadalmat tesz nálunk, és megálljuk. Ősszel van az őszi csendes napunk, mert hogy evangélikus gimnázium, annyit már mondtam, hogy ugye áhítat van hétfőn, és heti 2 hittanóra, ez szintén egy rend az állam és az egyház közötti megállapodás, heti 2 hittanórájuk van az egyházi iskolában, nem úgy, mint az állami iskolában, ahol választható etika vagy hittan, és ott egy darab. Itt nem választható, itt csak hittan, és 2 darab. Plusz az áhítat. Plusz az iskola lelkésznél lehetőség van személyes beszélgetésre, erre sok igény szokott lenni. Ettől az évtől kaptunk egy iskola pszichológust is, egy református fiatal hölgyet, nagyon-nagyon kedves, nagyon lelkes, nagyon sok a probléma. De nem csak nálunk, mindenünk, rettenetes. Ez még teljesen friss. Teljesen friss. Így van, így van. Osztályfőnökök, nálunk eleve olyan az adottsága a tantestületnek, hogy rendkívül jó szemük van meglátni a bajt. És keressék is, hogy segíthessenek. Különleges tantestület a miénk, ez tényleg nem az elfogultság mondatja velem, hanem jönnek vissza a hírek, most már a városból is nagyon sokan halljuk. Most, ahogy Szabolcsban kirándultunk, ott mondta valaki, hogy a Kossuthban szeretik a gyerekeket. És azért ez döbbenet egyébként, mert azért ez valamit tükröz. Ezt én anyukaként is tapasztalom, hogy az a gyermekem, aki a gyakorlóiskolába jár, és a bátyja is oda járt, hogy mennyit romlott a helyzet. Egyfelől nyilvánvaló az a fajta teher, ami a pedagógusok vállát joggal nyomja, és az a fajta ebből adódó feszültség, amit nem mindenki tud jól kezelni. Akinek nincsen istene, az nem tudja kezelni. Az, hogy kilátástalanság, hogy emelkedne, hát most meg aztán ne is beszéljünk róla. És egyre többen vetítik ki a gyerekekre a feszültséget. Kiabál, türelmetlen, nincs ideje meghallgatni. A mi kisfiunk, aki pont ebben a rendszerben van, ő teljesen frusztrált emiatt. Tehát ő mindig azt gondolja, hogy neki szól a leszúrás, mindig azt gondolja, hogy ő valamit nem csinált jól, mert azt nem mondtam, hogy mi 8 osztályos rendszer voltunk egyébként. Sajnos a fenntartó egy pár évvel ezelőtt azzal az indokkal megszüntette, hogy a túrócitól elvisszük a gyerekeket 5-ben. És én ebben látom, amit mondtam, a fájdalmát ennek, és próbáljuk kezelni most már ezt, hogy lehet, hogy mi nem lehetünk ellenérdekeltek egymással. Tehát 2 evangélikus oktatási intézmény nem létezik, hanem valahogy ezt ki kell építeni. De ez egy nagyon bonyolult történet, nem is akarom mutatni ezzel a testvéreket, de ez itt egy speciális helyzet. Ez most én azt gondolom, hogy elindult egy jó úton. Viszont nekünk nagy szívfájdalmunk, hogy azok a kis 5-eseink, és az én 2 nagyfiam is 5-től járt ide, hihetetlen előnnyel indulnak, akár tudásban az érettségén, akár folytatásban, akár egyre több szülő hívogatja az egyházközséget is, engem is, hogy de már tényleg nincs nálatok 8 osztályos, mert én át akarom hozni a gyereket, mert elég volt, hogy frusztráltak a tanárok, hogy az, amit mi átélünk, hogy itt azt hallják, hogy itt olyan a tanári gárda, és olyanok a gyerekek, olyanok a tanárok a gyerekekkel, hogy a szeretetteljes kapcsolat. Most mondta el az egyik kollégám, ez saját történet, hogy ismerős anyuka mesélte, hogy hazajön a gyerek az iskolából, 9. osztályos most kezdte. Képzeld el, anya, hogy ez olyan jó ide járni, mert hogy itt szeretik a gyerekeket. Mondja az anyuka, hogy ő nem is hallott, de nem is foglalkozott ezzel. Másnap megint jött haza, úgy szeretek ide járni. Itt, érted, hogy itt szeretik a gyerekeket? Azt mondja, akkor itt mit akarsz ez alatt mondani? Hát nyilván azt, amit mi is sokszor tapasztalunk. Tisztelet a kivételnek, meg rettenetesen látjuk a tanár túlterheltséget, ők is túlterheltek, a mieink is túlterheltek. Csak nem mindegy, hogy valaki le tudja tenni, tehát ott is látjuk az ötvösben, mert hívő ember megtalálja hamar. Hogy azért más a látása, teljesen más a látása. Rengeteg az órájuk közben a gyerekeknek, ez a másik. Hogy még az én időmben azért 2-kor elindultam hazafelé, ők a 8.-9. órájukkal még nagyon sokáig.
Hogy kicsit a kép kapcsán is, én is tanítottam a Deák télen, ott is voltak nem keresztények, vagy nem hívő diákok bőséggel, az a kérdésem. Tehát engem ez mindig zavar, ha valakit olyan helyzetbe hozunk, hogy nincs meg hozzá hitel, de elmondatunk fel egy fogadalmat, egy esküdételt, egy énekeltetjük őket, urvacsoráztatjuk, és egy házi intézményekben ez egy nem, szerintem egy nem könnyű kérdés. Tehát hogy éled meg, hogy látjátok ezt, hogy például jön egy tanár, aki nem feltétlenül gyakorló keresztény, de ott esküdöznie kell, meg fogadalmat kell tenni, vagy a gyerekeknek is imádkozni kell, és egyebek. Tehát, hogy magyarul esetleg beleviszik őket egy képmutatásba, egy vasadásba, vagy látsz előtt, hogy valakinek megnyílik a szíve, és hitre jut. Tehát azt én érzékelem, hogy Jézusnál semmi sem kötelező, tehát semmit nem erőltetett. De itt a fizetéséért eljön egy fizetéséért tanár, és akkor már másnap neki valami gyönyörű evangélikus fogadalmat kell tenni. Hogy van ez?
Ez úgy van, hogy a tanár felvételinél én mindig jelen vagyok, és az egyik nagyon fontos pont, hogy ő keresztény tanár-e. És olyan tanárok jönnek hozzánk, akiknek valamennyire, valamilyen szinten fontos az, hogy őket egyszer megkeresztelték, a legtöbben konfirmáltak katolikus egyházban, első áldottak, bérmáltak, tehát van egyházi kötődésük. Vannak sokan, akik gyakorló emberek is, de nem ellenkezik egyáltalán az ő személyiségükkel, látásukkal azt, hogy itt fognak tanítani. Az eskü, amit elmondanak, az nem olyan szöveg, amiben ők azt vállalnák, hogy ők olyan keresztényként fogják itt képviselni az Isten országának a dolgait, ami lelkiismereti terhet nyomna rájuk. Inkább, sokkal inkább az van benne az esküben, hogy elfogadja, hogy az evangélikus szellemiségben, Krisztus tanítása szerint, szeretetben, megértésben, de nem egy hitvallást fogadtatunk el.
Még egy kérdés, ugye itt a délelőttben egy kicsit a gyermek és ifjúsági téma lenne, azért jött ide is, azért ők volna egy lelkészés, mert egy picit erről kérlek szépen, hogy beszéljél. Ugye sokoknak ez nagy kérdés, mert hogy van egy való intézményünk, van 18.000 diákunk, vagy mennyi, és van egy szent türelmetlenség is, hogy hát akkor hol vannak ezek, itt van, ide járnak éveken keresztül hittan, csendes napok, stb. Mintha automatizmus lenne a hitre jutás megtérés, de elég van egy réteg az egyházokban, aki nagyon keresi ezeknek a iskoláknak ilyen értelemben a gyümölcsét, mert a szíveket csak az Isten látja, de hogy hát a gyülekezet, ez tulajdonképpen lényegében a gyülekezet és az intézmények kapcsolatát, hogy látod, van-e részletekről olyan koncepció, hogy bevinni valamennyire, valahogy bevinni a gyülekezetbe a gyerekeket. Például, és nem csak a Kossuth, hanem
persze.
A többieket is, hogy látom.
Ebben hasonló egyébként, mert ugye a Turócinak az iskola lelkésze Nóra, a Zsarnainé Urbán Nóra, Krisztiánnak a felesége, Esperes úrnak a felesége. Mi együtt is kezdtük egyébként a szolgálatot, és azért ez nekem, tehát ez a téma, amit felvetettél, János, ez állandóan előkerül. Tehát nekem van egy külön iskola lelkészi közösségem, ahol elmegyünk együtt konferenciára az igazgatókkal, nekünk van külön szekció, eljön Krüle Gergely, Fábri, György, és mindig ez a, tehát ez mindig téma, hol vannak ezek a gyerekek. Hát én rögtön azért nem védekezve, de nálunk az a 10% gyerek, abból a fele jár mondjuk gyülekezetbe. Tehát az annyira azért nem olyan rossz, vagy mondjuk kevesebb, mint a fele, de azért van gyülekezeti kapcsolatuk. Nekem most a 9-es csapatom olyan 13 fő, abból tulajdonképpen 10 elég aktívak gyülekezeti. Ilyen még nem volt, mondjuk ez nagyon-nagyon jó arány. Sokszor az elején, amikor elkezdtem szolgálni, bizonytalanított pontosan ez el, hogy van-e ennek értelme. Olyan módon beszélni, ráadásul pont én, aki amúgy is féltem a fiatalok között beszélni, nem hogy olyanok között, akik nem azért jönnek ide, hogy az evangéliumot hallják, hanem elsősorban nyilván ide tanulni jönnek, és ezt magamban is el kellett rendezni, hogy ez egy oktatási intézmény, amelyik ehhez megkapja a megfelelő támogatást, tehát kiszolgáltatottak is vagyunk nyilván az állam felé is, és a szülők azért hozzák ide a gyerekeiket, hogy azok a gyerekek jó helyen legyenek, biztonságban legyenek, és hogyha lehet, akkor tanuljanak tovább, vagy legalább egy jó szakmát utána szerezzenek. Egy idő után nyilván az ember ezzel, vagy hát én nagyon sokat küzdöttem, sok mindenkivel beszélgettem, és azt hiszem és vallom, hogy ennek az időszaknak a maghintés a lényege. Hogy beszélünk arról, akit mi szeretünk. És ez egy óriási felelősség abban a tekintetben, hogy a gyerekek, sok gyerek számára az egyházzal való találkozás tulajdonképpen a velem való találkozás a templomban. És ezért nagyon nem mindegy, hogy mennyire tudom úgy képviselni az evangéliumnak az ajándékát, hogy az számukra emészthető és elfogadható legyen egyenlőre. Nekem azt is meg kellett tanulnom, hogy hagyni kell, hogy az idő az nekik dolgozzon. Tehát olyan értelemben is, hogy hiába egy istentisztelet, akkor kerek, ha 45 perc vagy egy óra, egy diák istentiszteletet nem lehet annyi ideig tartani. Nagyon röviden, nagyon tömören, nagyon nekik szólóan, és nagyon bevonva őket. És ez most egyre inkább jelen van, de nekem évek kellettek ehhez, hogy a lelkemben ezt el tudjam fogadni, és tudjam képviselni a felsőbb vezetőim irányába is, hogy én ezt nem kibúvóként érzem, vagy mentegetni akarom magam, hogy hát hintem a magukat, hát most mit vártok ti attól. Eleve a tinédzserkor egy rettenetesen nehéz időszak. Hát akinek volt már ilyen gyermeke, tudja jól, hogy pont akkor fogja megkérdőjelezni a legnagyobb hívő családok gyermeke is, hogy egyáltalán tényleg a gyülekezetben van-e. Tehát van egy olyan rendszerünk, a Túrócival együtt egyébként, hogy a gyerekeknek, tehát ezt elmondjuk a szülőknek, úgy jönnek ide, nem árulunk zsákba macskát. Legalább egyszer egy hónapban el kell menniük a saját közösségüknek az alkalmára. Nem evangélikus templomba kell a katolikusnak, hanem mindenki a saját gyülekezeti közösségébe, a lelki otthonába. És ott kap egy aláírást a lelkészétől. Ebben lehet vitába bocsátkozunk egymással. Én magam is vitatkoztam önmagammal, meg az iskolával, mert én ezt így örököltem már. Nóra ebben sokkal radikálisabb, vagy egyértelmű volt. Én mindig vívódtam, hogy lehet ezt erőltetni. De az is inkább e felé hajtotta bennem is, és tudom ezt képviselni a gyerekek előtt, nem bizonytalankodom, hogy aki zeneiskolába megy, az zenél, aki sportiskolába megy, a sportol, aki egyházi iskolába jön, az találkozzon a gyülekezetével. De ez azért arra szükség van, hogy az ember beszéljen nekik arról, hogy miért szeretnénk, hogy ti oda elmenjetek. Meg a szülőknek beszélni erről. Mindig van nyílt nap, majd most 27-én lesz nálunk újra. Itt én mindig megszólalok és elmondom az egyházi vonatkozást. Az, hogy mennyire instabil a mi társadalmunk, hogy mennyire tragédia, ami most zajlik itt. A mi gyerekeink között is olyan családi drámák vannak, hogy, hogy borzalom. Tehát olyan halálesetek, olyan törések, hogy csoda, hogy ezen túl tudják magukat tenni ezek a gyerekek. És hogy igenis keresni kell azt a biztos alapot, amire építkezni lehet. És én ezt látom a szülőkben, ezt a fajta igényt. És azt is, hogy mindig nyitottak, hogyha valakinek problémája van, és én megkeresem őket, és nem egy egyházi háttérrel rendelkező valakikről van szó. Úgyhogy én így gondolkodom erről az időről, most hogy...
Szalad az időnk, tehát amit még akarsz
még... Pár képet mutatok. A gyülekezet és szerettem volna a gyülekezet, ugye Marik Péter itt van. Mindig csendes napokon próbálom egyébként a gyülekezeti lelkészeket, tehát nem csak a gyerekek mennek be, hanem ők is jönnek hozzánk. Endrefi Géza, Budaörsről, gyülekezeti lelkészeink Nyíregyházáról jelen vannak. Ez az elsősök megáldása. Ők sem mondanak el egy olyan esküszöveget, amivel ne lehetne azonosulni, hanem hogy komolyan veszik, hogy ők az evangélikus Kossuth gimnáziumban keresztény diákként fogják élni az életüket szeretetben, megbocsátással. Tehát nem egy tanúságtételt vagy bizonyságtételt várunk tőlük, igét szoktak mindig kapni. Ez volt most augusztus 31-én az új igazgatónak a megáldása. Hát ő tényleg el tudta mondani azt az esküt, ami az agendában szerepel. Ő hívő evangélikus, ő is templomépítő ősökkel rendelkező, Moravszki Tamás, most doktorál, ő egyébként a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában tanított történelem német szakos tanár, és nagyon nagy gonddal gondolkodott igazgatónő, hogy ki legyen az utód, és beszéltünk róla rengeteget, és úgy gondoljuk, hogy meghallgatásra talált az imádságunk Tamás igazgató úr személyében, ő az itt már köszönti az egybegyűlteket. És akkor még ilyen kedves kép, Somoskőt ezért raktam be, mentek ugye Felvidékre a gyerekeink határon túl pályázat, és ő a földrajztanárunk, ő Somoskői Dénes, és ő onnan származik. Úgyhogy, és egyébként egy ilyen valaki, aki mindig nagyon meg tudja nevettetni a gyermekeket, és az igazgatóval mennek. Pillanatképek most érettségizett gyermekeink iskolai, városi rendezvényeken. Szalagavató, ez pont a mi osztályunk, ő Péter, a mi fiúk egyébként. És az igazgató helyettes, az osztályfőnökük Marian tanárnő, ilyen szép nagy létszám, ők 8 éve együtt vannak. Tehát ez nagyon megható, mikor látjuk őket, pici képek a szalagavatón, egy ballagási kép. Nagyon szép, nekünk minden iskolai ünnepünk egy házi ünnep is. Itt a mi Péterünk rakja éppen a szalagot, és hát nagyon aranyos gyerekek a körülötte búcsúznak ezek a fiatalok. És akkor itt ezt azért is tettük bele, mert aki apósomat ismeri, Bozorádi Zoltán, akkor is kapott egy elismerést igazgatónő az utolsó ballagás, tulajdonképpen ő is elballagott itt a gyerekekkel. És ez egy záró kép, ezt hagytam így meg, nagyon szép kép teljes megvilágításában. Úgy jó lenne, igaz, hogyha minden vasárnap ennyien lennének. Még van egy olyan próbálkozás is, hogy én már egy jó pár éve, hogy az iskola és a gyülekezet kapcsolódjon egymással. Az én speciális helyzetem, hogy én nem a nagy templomi gyülekezetnek vagyok a tagja, mert majd igazgató lelkész úr erről beszél, de itt 5 körzetből áll a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, és ezen kívül van még 2 független evangélikus gyülekezet a városban. Az egyik a Kertvárosi, ahol Laborci Géza, oda fogtok majd menni, és az Emmausi gyülekezet, ahol meg a férjem van, és nyilván én. Tehát ilyen szempontból nem volt olyan szerencsés, vagy hát most nem lehetett volna, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, de tehát én nem itt lakom helyileg, meg nem itt vagyok vasárnap, mert ott a gyerekmunkában azért, meg hát egyáltalán ez az én lelki otthonom. De hogyha a hónap 5 vasárnapból áll, akkor az 5. vasárnapon én vagyok a nagy templomban beosztva Isten tiszteleti szolgálatra.